Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz frakció vezetője. A javaslat szerint Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a 4 éve kitört orosz-ukrán háborúból, és mindent megtegyen a békéért, ezért Magyarország nem küldhet pénzt és fegyvereket Ukrajnába, ugyanakkor támogat minden béketörekvést, amely a háború lezárását szolgálja. Az indítvány felszólítja a kormányt arra is, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, és uniós tagságát ne támogassa. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál. Erre a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében van szükség, egyúttal megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölte a horvát gazdasági miniszter az ex-közösségi portálon. Ante Susnyan azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását csürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság kőolaj vezeték, politikai vagy egyéb okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Gondoskodunk arról, hogy Magyarország energia és üzemanyag ellátása biztonságban legyen, dacára annak, hogy az ukránok és személyesen Volodymyr Zelenszky elnök politikai okok miatt megtagadta a Barátság kőolaj vezetéken a szállítások újraindítását. Erről beszélt Szijjártó Péter este az M1 állami televízióban. A tárcavezető kiemelte, a szállításokhoz minden műszaki technikai feltétel adott lenne egyébként. Felhívta a figyelmet arra, a horvátok az Adria kőolajvezeték tranzitdíját az európai átlag 5-szörösére emelték a háború alatt. Halaszthatatlannak nevezte a bankrendszer konszolidációját a nemzetgazdasági miniszter, mert szerint a bankok még mindig túl sokan vannak és túl drágák. Nagy Márton Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, csak 5 nagy bank maradhat. A tárcavezető egy évekre lebontott kimutatást is csatolt, de azt nem közölte, hogy melyik 5 bank megmaradására gondolt. A Magyar Nemzeti Bank 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg 7 nagybank működik Magyarországon. Az OTP, az MBH, a KNH, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy ilyen menet, és most megerősítette ezt. A békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik, a rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter pártelnök is mondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokárdás ünnepen. 2-szer rosszabb a kátyúhelyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások 2/3 még nem tartós, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy igazán időtálló munkát csak melegebb időben lehet végezni. A Magyar Közút 31000 kilométernyi úthálózatot kezel. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153000 ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Büntető eljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult, járművezetés miatt indult. A rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, 1 lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Csak az uniós tagországokban gyártott elektromos autókra adna támogatást az Európai Bizottság jogszabálytervezete, értesült a Financial Times. A lap birtokába került tervezet alapján azt írta, A brüsszeli testület az erős kínai verseny miatt arra kötelezni az állami támogatásban részesülő elektromos autógyártókat, hogy a járművekben használt alkatrészek legalább 70%-a az EU-ban készüljön. Végül az időjárásról: gomoly felhős, derült lesz az ég, a keleti észak-keleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak, és helyenként zápor, hózápor előfordulhat. A szél majd egyre több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Apró dolgok veled ezek, a közös csend, ha beléd feledkezek. Az a úton fáradtan, nem várok hulló csillagra, már kívántam. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva. És a fél, hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
Újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk. Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ. Valahogy szebb a te szemeden át. Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ. Valahogy szebb a te szemeden át. Jártam a világot, hogy tudjam, az a sok jó benne hol van. Kerestem a szemeden át, hogy neked mitől szép a világ. Az élet nem olyan a szívedhez, nem szól előre, hogy milyen lesz. Csúszik a jövő egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva. És a fél, itt lesz 20 év múlva ez a dal, és akkor is nekünk szól majd.
Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk,
nem húz le
is újra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. február 18-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Birincsik Márton, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvasztinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban rádiónk elnökével, Buda Péter plébánossal beszélgetünk Hamvazó Szerdáról, a Böjtről, ennek testi és lelki vonatkozásának jelentőségéről, és hogy miért fontos ez a mai világban is. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Rozgonyi Simon egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral. Most ajánlunkat hallják.
Azt tudjuk, hogy ő is külföldi tanulmányokat végzett, tehát a krakkói és a bécsi egyetemen tanult, ez föl van jegyezve róla, illetve, hogy már 1397-től kezdődően esztergomi kanonok és a dömösi Szent Margit egyház prépostja. Ezek eléggé szép jövedelemmel rendelkező állások voltak, sőt, 1409-től még szepesi kanonoki méltóságot is sikerül neki elnyernie. Tehát ez azt is jelenti, hogy az egyházi berkeken belül ezek eléggé komoly anyagi jövedelmet biztosítottak számára.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Kovács Ferenc költővel Papi Edikó beszélget. Napról napra című regionális műsorunkban Kisújszálláson a Miskolci Kocsonya Fesztiválra látogatunk a műsorszerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Békés Edina Katalin keramikussal és Farkas Béla teknővájúval beszélget. Ezekkel a riportokkal idézzük fel az idei Kocsonya Fesztivál hangulatát. Következzen most ajánlunk a műsorból, melyben Békési Edinával beszélget a szerkesztő.
Pár éve most ugye kitaláltam, hogy a nagyokba és a közepesbe van egy-egy üzenet beleírva egyébként.
Na most egyet akkor megnézzünk egy üzenetet. Milyen üzenetet rejt? Ó, remény. A remény babáját vette le nekem most a polcról.
Tehát azért, mert hogy mindig az elsőt viszik el általában, és úgy érdekelt, hogy miért azt válasszák ki. Ráadásul egy viszonteladó elterjesztett egy történetet, amit én pont egy hidivásában, hogy mindegyiknek a fülébe súgok valamit. Úgy hívtam, hogy egyébként milyen sztorikat mesélte róla, és akkor valahogy így a kettőnél ezt kitaláltam. Nagyon furcsa, hogy van, amikor sírnak a pult előtt. Tehát, hogy olyan élethelyzetbe vesz meg egy olyan babát, ami nagyon sokszor kapom, hogy erőt ad.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban az egri zsidó hitközség újjáalakulásáról, az egri zsidóság történetéről lesz szó. Ezt követi a lélek szava, melyben a reményünk boldog beteljesülése a nagy Istennek, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelével válik valóra, ezért állapotbeli kötelességeinket szentül és buzgón mindenki javára tegyük címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban olyan ételek ötleteit és receptjeit ajánlja a hallgatóink figyelmébe a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, amelyeket most a nagybőjti időszak kezdetével fogyaszthatunk. Rövid ajánlunkban Barancó Attila séf beszél.
A régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszerpaprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Bársony Réka szalézi nővér nagybőjti elmélkedését hallják Tronkáti Szent Mária missziós nővér életpéldája nyomán. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Illyés Gyula életének és költészetének ismertetését folytatja dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, a mai adásban rádiónk elnökével, Buda Péter plébánossal beszélgetünk Hamvazó Szerdáról, a böjtről, ennek testi és lelki vonatkozásának jelentőségéről, valamint arról, hogy miért fontos ez a mai világban is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ma van Hamvazó Szerda, ami egy mozgó ünnepünk. Nagyon fontos, hiszen most kezdődik a 40 napos böjti időszak, amivel testünket, lelkünket igyekszünk felkészíteni a húsvétra. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, atya. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi is ez a, kezdjük ott, hogy mi is ez a Hamvazó Szerda.
Hamvazó Szerda nagybőtnek a kezdete, és a nevét onnan kapta, hogy a bűnbánat jeleként hamuval meghintjük a fejünket, vagy hát most inkább csak egy kis keresztet rajzolunk a híveknek a homlokára. A hamu az egy ősi kifejezése a böjtnek, mert hogy már az Ószövetségben is bőségesen találkozunk erre utaló jelekkel, eseményekkel, hogy a hamu az a böjtnek mint egy külső kifejeződése. Jelzi azt, hogy az ember semmi, porból van, porrá lesz, és valójában amikor böjtölünk, akkor egy kicsit idézőjelben megsemmisítjük önmagunkat, valami újat szeretnénk kezdeni.
Ez a 40-es szám a Bibliában visszatér. Milyen példákat tudnál mondani nekünk, ami a 40-es szám köré épül?
De a legfontosabb, ami a mi nagybőjtünknek az alapja, az Krisztus földi működésének a kezdete. Tehát amikor megkeresztelkedik a Jordánba, és mielőtt még elkezdeni a nyilvános hirdetését az evangéliumnak, előtte ő maga is kivonul a pusztába, 40 napon keresztül böjtöl és imádkozik, a végén megkísérti a sátán, és utána kezdi el azt a küldetést, amire az atya elküldte a földre. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy fölkészülés volt részéről arra a nagy eseménysorra, amelynek a csúcspontja a kereszt és a föltámadás, tehát ami a mi megváltásunkat hozta el. De az Ószövetségben vannak ennek előképei. Mindenképpen meg kell említeni a zsidó népnek a 40 éves pusztai vándorlását, amely büntetésül kellett, hogy elszenvedjék, mert hogy nem hittek az Istennek, nem mehettek be rögtön Kánaán földjére, féltek az ottani népektől, és ezért az Isten úgy döntött, hogy az a generáció, aki kivonult Egyiptomból, az nem méltó arra, még Mózes sem, hogy bevonuljon az ígéret földjére, és ezért 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában, ami ugye egyébként úgy távolságban nem egy olyan nagy távolság, tehát néhány nap alatt meg lehetett volna tenni, vagy néhány hét alatt, hogyha nagyobb csoportról van szó, de ez is kifejezi, hogy meg kellett tisztulni a népnek Egyiptom bálványaitól, meg azoktól a gondolatoktól, amelyek nem bíznak eléggé az Istenben, az ő urukban. Aztán szintén 40-es szám jelenik meg a vízözön történetében. Ugyan vízözön 40 napig tartott az esőzés, amikor megnyíltak az égnek és a földnek a csatornái, és zúdult mindenhonnan a víz, és ez a víz volt az, ami megtisztította az emberiséget, hiszen mindenki, aki bűntől szennyezett volt, az elpusztult, egyedül Noé és családja volt az, akik a bárkában, ugye az Isten gondviseléséből megmenekültek. Aztán szintén 40-es az a szám, amit Mózes töltött a Sínai hegyen, 40 napig vonult el a néptől, és böjtölt és imádkozott, és utána kapta meg a 10 parancsolatot, vagyis azokat a törvényeket, amelyeket az Isten elvár az ő választott népétől, hogy megtartsanak. Jónás könyvében is szerepel a 40-es szám, hiszen Jónás is 40 napos böjtöt hirdetett, hogy Ninive, a bűnös város, elkerülje az Isten büntető csapását, hiszen az Isten el akarta pusztítani Ninivét, ha csak meg nem térnek, és ez a 40 napos böjt, imádság, a megtérés elhozta számukra az Istennek az irgalmát és bocsánatát.
Miért ez a 40-es szám? Mi a különlegessége ennek a 40-es számnak? Miért pont ez a szám tér vissza, ezt tudjuk?
Szerintem pontosan azért, mert hogy a Szentírásban ez ilyen szinte ritmusosan visszatér, ez a 40-es szám, ezért veszi át az egyház is a 40 napos böjtöt a húsvéti készületképpen, de ez nem volt mindig így. Tehát a 40-es szám azért ez fokozatosan alakult ki az egyházban.
40 napnak mondjuk, de hát, hogy ez tulajdonképpen nem 40 napos böjt, hanem összesen 46 lesz. Ugye ennek egy kicsit a hátteréről, ha mesélnél nekünk.
46 nap, de igazából 40 böjti nap. Ugyanis az történik, hogy hát vannak a vasárnapok, húsvét előtti 6 vasárnap, amelyek beletartoznak a nagybőti időszakban, és majd talán beszélünk arról is, hogy ez liturgikusan is megmutatkozik. Viszont a vasárnap az mindig a föltámadásnak az ünnepe, tehát a vasárnap az a hétről hétre visszatérő rendszeres húsvét ünneplés, márpedig húsvétkor, és hát ennek megfelelően vasárnap sem böjtöl az egyház. Tehát a 40 nap, mint böjti nap, az úgy jön ki, hogy van 40 hétköznap, és van plusz 6 vasárnap, de az nem tartozik bele a böjtbe, mint aszketikus gyakorlat.
Akkor tehát hogyan változik a liturgia ebben az időszakban?
Kezdjük talán azzal, hogy a legfeltűnőbb, hogy megváltozik a miseruhának a színe, vagyis innentől kezdve a bűnbánatnak a színét, a lilát viseli a pap. A lila ez ugye a 13. századtól jelenik meg a bűnbánat színeként, és a böjtnek a színeként, és azóta a nyugati egyházban, ugye más egyházakban ez nincs így, most én kimondottan a római katolikus egyházról beszélek, ott ez a lila megszilárdult, és azóta lilába végezzük a szertartásokat. Ami még szintén nagyon látványos, vagy feltűnő a liturgiában, hogy ugye a dicsőséget azt elhagyjuk, illetve megszűnik az Alleluiának az éneklése. Az Alleluia az általában az evangéliumot bevezető újjongó énekünk, persze máshol is előfordul, énekeinkben is, most azonban minden olyan éneket kerülni kell, amelyben az Alleluja szerepel. A templomnak a képe is megváltozik, hiszen a világdíszítés, amelyet a hívek nagyon szeretnek a templom, hogy ezzel is még ékesebb legyen, még méltóbb legyen a templom a liturgiához, azt ilyenkor kerülni kell, tehát az oltárt, a templomot nem lehet virágokkal díszíteni. Tehát ezek azok a dolgok, amik a leglátványosabbak.
Tulajdonképpen ez is egy elcsendesülést mutat, és magunkban is ugye az elcsendesülést kell választanunk. Hogyan tudunk felkészülni erre a böjti időszakra is akár?
Érdekes az, hogy a régebben volt ilyen, hogy a böjtöt megelőző két vasárnap, illetve a hétköznapok, azok már a böjtre való fölkészülésnek az időszaka voltak. Azonban ez a mostani liturgiában már nincs így, hanem rögtön a hamvazó szerdával belevágunk a bőtbe. Na most a bőt, az egy, meg a nagy bőt kifejezés, ez egy kicsit félrevezető. Tehát aki nem jártas az egyháznak a dolgaiban, azt gondolja, hogy itt most minden a koplalásról szól. A bőtnek azonban csak az egyik megnyilvánulása az étkezésben való mértéktartás, illetve bizonyos étkezési szabályoknak a betartása. Ami megint nagyon sokat változott az elmúlt 2000 évben. Ahogy mondtam, eleinte nem is volt meg a 40 nap. Azt tudjuk, hogy az őskeresztény korban is már a húsvétot megelőző egy-két nap, tehát péntek, szombat bőtöltek a keresztények, már csak azért is, mert a húsvét volt a keresztelésnek az ideje. Már a Didaché azt írja, hogy a keresztelés előtt a keresztelendő és a keresztelő bőjtöljön, de a hívek is csatlakozhatnak hozzájuk egy-két napig. Na most a keresztelést abban az időben, ugye húsvét vigíliáján végezték, ami azt jelenti, hogy akkor nagypéntek, nagyszombat volt a bőjt. A későbbiekben aztán ez kibővül, már a 4. században Szent Atanáz az egyik bőjti levelében kimondottan figyelmezteti a híveket, hogy tartsák meg a 40 napos bőjtöt. Vannak olyan egyházak, ahol még korábban kezdik. Tehát a keleti egyházakban nem is 40, hanem még hosszabb bőjtöt tartanak. És mit is jelent ez a bőjt? Hát a kezdeti időben általában azt jelentettek, elnézést, kicsit hasonlóan a ramadánhoz, hogy reggeltől estig, vagy késő délutánig nem ettek semmit, és este vettek magukhoz ételt, és ezt csinálták 40 napon keresztül, na de az ételnek a minősége is változott, mint az általános étkezések az év többi időszakához képest, vagyis azt jelentette, hogy húst azt nem fogyasztottak, sőt, bizonyos helyeken ezt kiterjesztették a tejtermékekre és a tojásra is. Ez a időszak azonban szépen lassan változott, és egy idő után kialakult az, hogy a 40 nap alatt visszafogottabban étkeztek, tehát napközben is lehetett étkezni, de mindenképpen kerülni kellett ezeknek az előbb említett ételeknek a fogyasztását, illetve, hogy azért javasolt volt az is, hogy mértékletesebben is étkezzenek, mint máskor. Tehát, ha úgy vesszük, akkor ez bizonyos szempontból a testnek is egy megtisztulása volt, mert pontosan azáltal, hogy a húsos, zsíros ételeket nem fogyasztották, egy kicsit megváltozott a szervezetnek, mondhatjuk így, még a kémiája is. Persze ezt akkor még az emberek ennyire nem tudták, hogy ezzel egy kis méregtelenítés is zajlik a szervezetükben, amikor leginkább csak növényi eredetű ételeket fogyasztanak. De hát valahogy a népnek a bölcsessége meg az egyházi szokások így összefonódtak egymással, és most pedig a jelenlegi időben, tehát a mikorunknak a bőti fegyelme az már nagyon föllazult. Mondhatjuk azt, hogy alig van bőt, illetve nem kötelezően előírt formák vannak, hanem talán mondhatjuk azt is, hogy az egyház egy kicsit nagykorúbbnak tekinti a híveit, és nagyobb szabadságot ad abban, hogy ki milyen formában kívánja ezt a bőtöt megélni, hiszen nagyon sok minden dologról le lehet mondani, hiszen a bőtnek pont ez a lényege, hogy az ember lemond valamiről. Elsősorban itt most ugye az Isten iránti szeretetből történik mindez, mondhatjuk azt is, hogy az Isten javára mondunk le. Tehát ami most jelenleg az egyházban előírás, az összesen két szigorú bőti nap, vagy a hamvazó szerda és a nagypéntek, ami azt jelenti, hogy 18 és 60 éves kor között csak háromszor lehet étkezni, és abból is csak egy alkalommal szabad jól lakni, illetve 14 éves kortól kezdődően, mint halálig kötelező a hústilalom. Ez a hústilalom egyébként a nagybőti péntekekre is érvényes, tehát nem lehet átváltani egyéb dologra. No, de emellett, hogy az ember milyen bőjtöt választ, az már mindenkinek a saját élethelyzetétől, akaraterejétől függ, vagy éppenséggel attól, hogy mennyire érzi azt, hogy a nagybőjtben neki szüksége van egy bizonyos fajta megújulásra, és most a mostani világban lelkipásztorok szoktuk javasolni, hogy talán nem is a hústól való lemondása az igazi bőt, vagy talán nem is a testnek a sanyargatása a legfontosabb, mert sokszor nem a testünkkel van a baj, hanem olyan hatások érnek bennünket, amelyek elválasztanak az Istentől. Tehát ugye Szent Pál sokszor kárpálja a testet, hogy a testnek a kívánságai azok elvisznek bennünket az Istentől. De most már sokszor nem a testünkkel van a baj, hanem a külső hatásokkal, amik jönnek, és talán, hogyha ezeket nyírbáljuk meg, vagy ezeket szűkítjük le, akkor ez sokkal komolyabb bőtöt eredményez, illetve a lelkünknek nagyobb tisztulását hozza el, mint az ételekről való lemondás. De én azért mindenkinek azt szoktam mondani, hogy azért vegye komolyan a testi bőtölést is, de amellett legyen a léleknek vagy az értelemnek egyfajta bőtje is, tehát mobiltelefonok, televízió, internet használat, amin keresztül ugye sok jó dolog is érkezik, de nagyon sok kísértés is, hogy inkább ezekben, és akkor nem annyira ételt spórolunk meg, mert egyébként a bőthöz hozzátartozik az is, hogy amit az ember a bőt által megtakarít, azt ne tartsa meg magának, tehát ne spájzolja el, hanem azt ossza szét a szegények között. Tehát itt a bőtnek ez már egy másik dimenziója, hogy ez nem csak rólam szól, hanem arról is, hogy ezzel, amit én megbőtölök, vagy kibőtölök, azzal a másokat, a rászorulókat tudom segíteni. És ugyanez itt az előbb említett eszközök használatával kapcsolatban, mondhatjuk azt, hogy egy csomó időt tudunk megspórolni. És akkor ezt az időt is ugyanúgy szét lehetne osztani idézőjelben a szegények között, tehát azok között, akik rászorulnak az én időmre, az én szeretetemre, az én figyelmemre, az én törődésemre. Tehát így módon a bőjt az nem csak azt jelenti, hogy én szegényebb leszek, hanem az, hogy másokat tudok gazdagítani. És egyébként is, amikor a nagy bőjtről beszélünk, akkor a testi bőjtölés mellett mindig hozzátesszük a bőjtölésnek azt a másik két formáját, amit már Izajás proféta is megkért az ószövetségi emberektől, hogy ezt alkalmazzák inkább, és utána az előjön az új szövetségben is, tehát Jézus is beszél erről, hogy bőjtölni, alamizsnálkodni, tehát jót cselekedni, és imádkozni. Tehát ez a három dolog, ez elválaszthatatlanul össze kell, hogy tartozzon a bőtben. Thank you.
Az emberek számára tehát az önmegtartóztatás az, ami mondjuk ebben a körben nehéz? Tehát, hogy én megtartsam azt, hogy mondjuk nem eszem ezt, nem csinálom azt, egyáltalán magamba befelé fordulok?
Igen, mert hogy mindennek a hátterében ugyanaz van, mint amit az ószövetségi példákban láttunk. Tehát egy bizonyos fajta megtisztulás. Tehát megtisztítani az embernek a testét, és megtisztítani az embernek a lelkét. Ugyanis a bőthöz mindig hozzájárul a bűnbánattartás is. És ezért is van az, hogy az egyház elő is írja, hogy itt a húsvéti időben, ami ugye hát a húsvéti ünnepkör, ami elkezdődik hanvazó szerdával és tart pünkösdig, abban az időben mindenki tartson bűnbánatot, tehát ha többször nem is, de minimum ebben az időszakban végezze el a szent gyónását, és járuljon szent áldozáshoz. Persze ez megint olyan, hogy ez a minimum, amit az egyház kér az ő híveitől, amit persze lehet, sőt, azt mondom, hogy kell is überelni, tehát ettől többet kellene tenni, de itt nagyon fontos, hogy a bűnbánatban az ember megtisztuljon, ahogyan a víz az önnél megtisztult a föld, ahogyan a 40 napos pusztai vándorlás alatt megtisztult a nép, ahogyan Ninive is a bűnbánatban újra kedvessé vált az Isten színe előtt, ugyanúgy az ember is próbál a maga eszközeivel fölkészülni arra, hogy megtisztulva találkozhasson hitünknek a legnagyobb misztériumával, ami nem más, mint ugye a Szent Háromnapnak az ünneplése, aminek a csúcsa a húsvét.
Egy nagyon fontos gondolatot korábban mondtál egyet a többi között, hogy mennyire fontos az, hogy az élelmiszer pazarlás ellen valahogy így is tudunk tenni, hogy nem vásárolunk ennyire sok élelmiszert, ami talán el sem fogy és kidobáljuk, tehát hogy tulajdonképpen a bőti időszaknak ez is kellene legyen egy fontos része, és itt csatolnám be a torkos csütörtököt, hogy ennek tulajdonképpen mi is a háttere? Mi a helyzet a torkos csütörtökkel?
Igen, most egy kicsit félreértés van ezzel kapcsolatban, mert hogy úgy gondolják, hogy na hát akkor hanvazó szerdán egy jó nagyot bőtöltünk, egy napot, aztán utána pedig akkor nekiesünk újra az ételnek. Na most ennek azonban van egy történelmi előzménye, ami értelmessé teszi, és mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontból meg is szenteli a torkos csütörtököt, amikor a torkos csütörtök nem önmagáért és az evésért van, mint hogy ezt sokan most beállítják, hanem arról van szó, hogy a keresztények a hanvazó szerdát megelőző napokat általában vidámsággal, vígsággal és nagy lakomákkal ünnepelték, ez a farsang. És ugye ennek az utolsó napja, farsang farka, az nem más, mint a húshagyó kedd. És akkor kedden még jó nagy lakoma volt, de hát, hogyha az ember lakomára készül, meg ünnepel, akkor nyilván nem számítja ki azt, hogy mi az, ami pontosan el fog fogyni, tehát mindig volt maradék, általában bőségesen. Igen ám, csak hogy másnap hanvazó szerda volt, a hanvazó szerda az pedig tényleg nagyon szigorú bőti nap volt mindig, amióta létezik ez a 40 napos nagybőti időkeret, azt nem tudták elfogyasztani. És ezért van az, hogy akkor a következő napon, amit azért neveznek torkos csütörtöknek, hogy ami még megmaradt a farsangról, hogy ne legyen pazarlás, ne kelljen kidobni, azt elfogyasztották, sőt, nem csak hogy elfogyasztották, hanem sok esetben ez volt az, amit megosztottak a szegényekkel. Ugye a szegények mindig vannak koldusok, rászorulók, szegényebb családok, akik örülnek az így megmaradt élelmiszereknek, és akkor ezeket még elfogyasztották. És akkor igazából utána már nem voltak olyan nagy ünnepek, amikor lakomát kellett volna készíteni, nem volt maradék, tehát már ezt nem lehetett ismételni. Csak pontosan akkor a kedd és a csütörtök lett így az étkezősebb nap, és közötte pedig a szerda az tényleg szigorú bőjt.
Az alamizsna kérdése még szerintem egy fontos része ennek, hogy ugye nem csak azzal tudunk alamizsnát adni a szegényeknek, hogy mondjuk egy aprót odaadunk a nehezebb sorsú társunknak, hanem hogy a figyelem, hogy egymásra figyelünk talán. Mit gondolsz, hogyha ez most a mai világban mennyire kritikus az egymásra figyelés?
Hát nagyon kritikus. Ezért is említettem azt, hogy az egymásra figyelésnél mindig arra hivatkozunk, hogy nincs időnk. Tehát nincs időm rá, erre se, arra se, terát se, amarra se, és közben temérdek időt pazarolunk el egyéb dolgokkal. Itt most a gyerekeknél látszik az, hogy ezek az elektromos kütyük mennyi időt elvesznek, és hogy a szülők sajnos nem tudják kezelni, de ez tényleg akut problémává válik nem sokára, mert én már tudok olyan családokról, ahol ez családi viszályokhoz vezet, hogy egyszerűen nem tudják kivenni a gyerek kezéből a telefont, és éppen ezért a gyereknek nincs ideje semmire, mert egyfolytában csak játszik, meg nem is tudom, miket csinál a telefonjával, vagy a tabletjével, ami éppen van, de nagyon sok felnőtt is beleesik ugyanebbe a hibába, csak legfeljebb nem játszik, hanem egyfolytában híreket olvas, mert hogy annak a bűvkörében él, hogy ő neki tájékozottnak kell lenni, meg napra késznek kell lenni, és elhanyagolja a személyes emberi kapcsolatokat. Na most a böjt az pont egy nagyon jó lehetőség arra, hogy visszataláljunk a helyes útra. Talán itt a böjtben a vallási érzéket is föl lehetne használni arra, hogy idézőjelben megzsarolni a gyerekeket is, hogy most tegyék kicsit félre ezeket az eszközeiket, és inkább foglalkozzanak a társaikkal, meg legyenek családi programok. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy a nagyböjt az ne pusztán csak lemondás legyen, hanem a szeretetnek a fokozott megélése. Mert erről szól az egész, hogy eljussunk a húsvétig, hogy be tudjuk fogadni az Isten szeretetét, aki értünk önmagát feláldozva meghalt a kereszten. Thank you.
Az egymásra figyelésen túl akkor tehát még visszakanyarodnék oda, hogy a befelé fordulás lényege. Miért fontos az, hogy én megismerjem önmagam, hogy én tudjam, hogy mivel állok szemben?
Most amikor az ember önmagába fordul, ez én két részre bontanám most így hirtelen. Az egyik az a bűnbánat. Tehát amikor az ember bűnbánatot tart, no, akkor találkozik az igazi önmagával, mert hogy a hétköznapok rohanásában hajlamosak vagyunk magunkat sokkal szebbnek, jobbnak látni, mint amilyenek valójában vagyunk. Amikor az ember tényleg elcsendesedik és magába néz, akkor döbben rá, hogy belül azért mennyi olyan dolog van, hát amit szégyellek az Isten előtt, az emberek előtt, és még önmagam előtt is. De amikor az ember igazi bűnbánatot tart és elmélyed, és ebben segítségül lehet hívni a különböző lelki tükröket. Vannak hosszabbak, bővebbek, egyszerűbbek, vagy egyszerűen csak a 10 parancsolat alatt alapján megvizsgálom a lelkemet, hogy hol is tartok én ezekkel, és őszinte vagyok, itt nagyon fontos az őszinteség, hogy őszinte vagyok önmagammal, akkor látom azt, hogy ki is vagyok valójában. De ez még önmagában kevés, mert az, hogy látom magamat, az akkor az ember kétségbe eshet. Túl kell rajta lépni, mert a bűnbánatnak akkor van igazi értelme, hogyha azt bűnbocsánat követi, tehát hogyha az ember le is teszi a bűneit, tehát elmegy, elvégzi a gyónását, megtisztul, és új életet kezdhet az Istenben. Meg arra is rájön, hogy mindezen bűnök, amelyek terhelnek engem, meg amilyen én vagyok, mindezek ellenére én az Istennek kedves gyermeke vagyok. Tehát, hogy rádöbbeni, hogy mindezek ellenére én egy szeretett lény vagyok, lehet, hogy a környezetem utál, mert hogy egy agresszív, nem is tudom milyen személyiség vagyok, de az Isten akkor is szeret. Most nem azt jelenti, hogy áldást adja a bűneimre, hanem igenis kívánja azt, hogy tegyem le ezeket a bűnöket, de ő feltétel nélkül szeret, és ezt a szeretetet elmélyíteni magunkban, a nagybőjtben, ez nagyon fontos, és akkor itt következne a másik dolog, hogy az önmagam megismerése a bűnbánaton keresztül, ez egy dolog, a másik pedig az imádság. Ugye ez is a nagybőjtnek a fontos feladatai közé tartozik, hogy magára, az Istenre is több időt szenteljek, hogy az imádságon keresztül jobban fölismerjem az életemben az Isten akaratát. Tehát a nagybőjt az egy ilyen újra tervezős időszaka az ember életének, hogyha komolyan veszi. De ez az kell, hogy tényleg időt kell a nagybőjtben szakítani erre, ne az legyen, hogy na, akkor hamvazószerdán, igen, akkor egy kicsit bőjtölök, mert hamvazószerdán van, aztán jönnek a hétköznapok, dolgozni kell, csinálni kell, indul a mókuskerék, és egyszerre csak azt veszem észre, hogy itt a húsvét, és nem történt semmi. Tehát a nagybőjt akkor lesz gyümölcsöző, ha tényleg szakítunk időt ezekre a gyakorlatokra. Tehát az önvizsgálatra is, az imádságra is, amiben az Istent is megismerem egyre jobban, meg az Isten rám vonatkozó terveit. És hát amellett pedig ugye az aktivitás is fontos. Tehát, mint az előbb már többször is megpendítettünk, hogy az alamizsnálkodása jó cselekedet. Tehát nem véletlen az, hogy az egyház ilyenkor fizikailag is gyűjtést szokott szervezni. Tehát ilyenkor beindulnak a karitás csoportok, meg a máltai szeretett szolgálat, meg mindenki, ami segít nekünk abba, hogy ezt a fajta alamizsnálkodást fizikailag is meg tudjuk élni, tehát hogy le tudjunk mondani dolgokról, amit odaadunk másoknak, és néha zavarban vagyunk. Tehát olyan szempontból, hogy nem tudjuk, hogy most kinek adjam, hogy jutok el olyan emberekhez, akik ténylegesen rászorulnak, meg hát óvatosnak kell lenni, hogy közben mindezt úgy tegyem, hogy nehogy megalázzam őket. Jó, tehát ezek zavaró körülmények az adakozásnál, és akkor ebben nagy segítségünkre vannak ezek a központi gyűjtések. Ilyenkor a templomokban is mindenfelé száraz, tartós élelmiszereket gyűjtenek, és akkor azokat ezek a szeretett szolgálatok, illetve hát a plébániai karitáscsoportok vagy önkéntesek tudják elvinni. Tehát ez egyébként szerintem minden templomnál megvan az, hogy kik azok a családok, akikről tudjuk azt, tehát a plébános meg a képviselőtestület meg a többiek tudják, hogy melyek azok a családok, amelyek, nem azt mondom, hogy szinte már számítanak rá, de akikhez bátran mehetünk elő, ezt nem veszik megaláztatásnak, hanem örömmel fogadják azokat a szeretett csomagokat, amelyeket az egyházközség összead. Mi is így szoktuk csinálni a plébánián, hogy amit összegyűlik, hát akár több száz kiló élelmiszer, azokat részben az ismerősök között, már nem magunk, hanem az ismerős szegény családok között osztjuk szét, a másrészt pedig azt pedig beadjuk a Karitásznak a központi gyűjtésébe, mert hogy ugye vannak olyanok, akiket mi nem ismerünk, akiket viszont ők ismernek, és tudják azt, hogy hol van rá szükség. És ez nagyon jó, és biztatjuk is a híveket, de arra is, hogy amennyiben maguk tudnak ilyeneket, akkor ne álljanak be ebbe a központi gyűjtésbe, hanem személyesen. Egyébként Ferenc pápa ebben nagyon sokat tett, és sokszor buzdított bennünket, hogy a személyes adás, tehát nem egy segélyszervezeten keresztül, hanem egy személyes adás sokszor többet ér, mert ez egyben azt is jelenti, hogy szóba kell állnom az illetővel. Ugye Ferenc pápa mindig mondta, hogy belenézel a szemébe akkor, amikor adod, megérinted-e, vagy csak úgy odalököd neki. Tehát, hogy ez a szeretetnek az igazi gesztusává váljon, ami jól esik annak, aki kapja, és ami építi azt, aki adja.
Bár most még az elején járunk, de az jutott eszembe, hogy azért a nagybőti időszak akkor jó talán, vagy akkor van olyan eredménye az emberben, hogyha ez a nagybőti időszak végével nem ér véget, amit mondjuk vállaltunk valami más út, amit mi elterveztünk. Jól látom esetleg, hogy megmarad ebből valami a nagybőti időszakból?
Igen, most nem szükségszerűen arra kell gondolni, hogy ugyanazokat a gyakorlatokat végezzük a későbbiekben, viszont igenis marad belőle valami. Mert hogyha ezeket komolyan vesszük, és tényleg úgy csináljuk végig a nagybőtöt, hogy többet imádkozom, hogy ténylegesen fizikailag bőtölök, hogy alamizsnálkodom, akkor megváltozom. Tehát ha valaki ezt 40 napon keresztül tartósan csinálja, akkor biztos, hogy valamilyen változás bekövetkezik az életében. Ha más nem, akkor a szemléletében, tehát rádöbben dolgokra, amikre eddig esetleg nem figyelt. Tehát az, hogy rádöbben arra, hogy bűnös, és rádöbben arra, hogy mennyire jó. Tehát, hogy a önvizsgálatba, meg a gyónásba látja, hogy bűnös, viszont amikor gyakorolja a szeretetet, és amikor imádja az Istent az imádságban, akkor rádöbben, hogy ugyanakkor mennyi jóság is van benne, és hogy ezzel kell neki együtt élni, és hogy ezt lehet változtatni. Tehát minél több jót tesz az ember, ő maga is annál jobbá válik. Tehát, hogyha a nagybőjtben ezeket végigcsináljuk, akkor ha a körülményeim nem is változnak meg, meg visszatérek a hétköznapoknak a gyakorlatához húsvét után, de egy pici, talán nem is nagyon észrevehető, de mégis változás történt az életemben. És ez az, ami tovább tart, és ez az, ami erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy a következő nagybőtig ne essek vissza ugyanarra a szintre, mint a nagybőt előtt voltam.
Elképzelhető, hogy valaki nem tette még meg ezt a nagybőti időszakot életében sem, de most lehet, hogy minket hallgatva esetleg kedvet kapott hozzá, hogy változás történjen meg az életében. Mit tanácsolnál annak, aki most kezdi el a nagybőtjét?
Aki most próbálkozik először azzal, hogy a nagybőtöt tudatosan csinálja, annak azt mondanám, hogy ne nagyot vállaljon. Jó? Mert hogyha nagyot vállal, akkor, és nem sikerül, akkor nagy lesz a kudarc, és elmegy a kedve. Tehát én azt mondanám, de egyébként a gyakorlott nagybőjtözőknek is ezt mondom sokszor, hogy nem egyszer kell valami nagy dolgot csinálni, hanem folyamatosan sok kicsit, ami a végére nagyobb lesz, mint az az egy nagy, amikor most hamvazó szerdán, most akkor átbőjtölök, nem esek semmit, nem iszok semmit, és akkor utána meg aztán már semmi nem marad a lelkesedésből, hanem az, hogy tudatosan minden nap valamit, egy kicsit. Tehát aki eddig nem végzett ilyen nagybőti gyakorlatokat, ne azzal kezdő, hogy akkor most leszek szent. Nem, nem. Most is. Hát most alakulok, vagy most kezdek alakulni szenté, de nem fogok a végére egyik pillanatról, vagy 40 nap alatt szenté válni. Olyanná, hogy mindenki engem csodáljon, hogy hú, ez aztán az aszkét, a jó szívűségnek a példaképe, és így tovább. Csak kicsit. Nem is kell, hogy látványos legyen, de az is jó, hogyha vannak benne látható elemek, tehát például az adás, mert ott mindig van pozitív visszajelzés. Tehát, hogyha adok valakinek valamit, és az megköszöni, az mindig jól esik az embernek, és ez megerősít abba, hogy már csak ezért is érdemes adni. Nem ezért adjuk, nem a háláért és a köszönetért, de ezek a visszajelzések, ezek tudnak bennünket kitartóvá tenni a jóban. Mert hogyha semmi visszajelzés nincs, akkor esetleg az ember elveszíti a lendületét, elveszíti a kedvét. Tehát azt mondom, hogy kicsi adakozás minden nap, ne akarjon mostantól kezdve naponta 3 órát elmélkedve és szemlélődve imádkozni, de minden nap az eddigi mai életéhez valamit tegyen hozzá, egy kicsit. És akkor ezek megvalósíthatóak. És hogyha nem sikerül, akkor is nincs az a frusztráció, hogy hú, most mindent tönkre ment. Hát ezt a kis imát elmulasztottam. De nem baj, majd holnap újra kezdem. És az fontos, hogy a nagybőjbe ne veszítsük kedvünket. Tehát, hogyha elmegy 2 hét, és rájövök, hogy hát igen, amit kigondoltam magamnak, az csak úgy hát felébe, harmadába sikerült, és akkor van-e ennek így értelme? Van. Tehát, ha nem is sikerül minden nap valamit tenni, böjtölni, imádkozni, alamizsnálkodni, de minden másnap, vagy hetente 2-szer már sikerül valamit, már előrébb vagyok. Tehát ne fáradjak bele abba sem, hogyha azt veszem észre, hogy mennyire gyenge vagyok a nagybőjtnek a megvalósításába. Ami kicsim van, azt annak örüljek. És hogyha megvan bennem ez a kicsi öröm, ez mindig tovább lennít.
Nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, atya. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban rádiónk elnökével, Buda Péter plébánossal beszélgettünk Hamvazó Szerdáról, a böjtről, ennek testi és lelki vonatkozásának jelentőségéről, és hogy miért fontos ez a mai világban is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Birincsik Márton, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.